Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te itt vagy közöttünk. Mert megvan írva az igében, ahol ketten vagy hároman összejönnek a Te nevedben, Te is megjelensz. Hálát adunk, Atyám, a Szent Szellemedért, aki szintén közöttünk van, sőt, bennünk lakozik. Mi vagyunk a Szent Szellemnek a temploma. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Atyám, ezért. Köszönjük az új teremtést, amivé válhattunk Krisztus befogadása által. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te bevégezted a kereszt művét. Ahhoz nincs mit hozzátenni. Az tökéletes, végleges és örökre szóló. Megemlékezünk, drága Úr Jézus, arról, hogy Te felemeltettél a mennybe, pünkösd előtt 10 nappal. És Te az Atya jobbján ülsz, a hatalom királyi székén. És ahogy az írásokban olvassuk, bennünket is odaültettél magad mellé, a hatalom királyi székére, hogy uralkodjunk ebben az életben királyokként. Köszönjük a hatalmat, a mennyei erőt, a menny minden erőforrását, amely mellettünk áll, és hálát adunk, Atyám, hogy Te mindent a javunkra fordítasz, és mindenből győzedelmesen jöhetünk ki. Szent sátrat, egy szent védősátrat építünk ki felettetek, az otthonotok felett, és semmiféle kár nem közelíthet hozzátok. Megtiltjuk a szélsőséges és kárt okozó időjárási körülményeket mindenkorra. Megtiltjuk a betörést, a kiáltozást az utcátokban, és ezen a településen, illetve ahonnan vagytok, azokon a településeken, a Jézus nevében. Mert hatalmunk van Krisztusban, és Jézus nevére minden gonosz munkának, gonosz dolognak térdet kell hajtani. Engedelmeskedni kell. Mert meg van írva. És mi nem a látás szerint járunk, hanem a hit szerint. Köszönjük, Atyám, a ránk bízott dolgokat. Igyekszünk azon hűségesen megállni, beteljesíteni a Te akaratodat engedelmesen, hogy Te ugyanúgy gyönyörködjél bennünk, mint a Te szent fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Folytatjuk dicsérettel, mert csütörtökön lesz az Úr Jézus mennybe menetelének az ünnepe, és erre készítettem egy dicséretet. Kérjük a drága Úr Jézust. Most kerül sor a köszöntésre, és a mai köszöntésünk úgy szól, hogy légy hű a kevésen.
Légy hű a kevésen.
Szeretettel ölelünk benneteket, és mint említettem, csütörtökön ünneplik az Úr Jézus mennybe menetelét, pontosabban a felemeltetését, mert az Atya dicsőségesen felemelte őt, miután Isten akaratát elvégezte a Földön, és teljes megváltásban részesítette az emberiséget. Hogy ebből ki mennyit tud elvenni, birtokba venni, ez rajta múlik. De Jézusnak nem kell még egyszer a keresztre mennie, mert ez a munka teljesen bevégeztetett. Lényeg az, hogy húsvét után 40 nap, vagy ha másik oldalról számoljuk, akkor pünkösd előtt 10 nap. Örömmel szeretném jelenteni, hogy készül az első kötet a pályázati pénzből, és pénteken jött az értesítés, hogy a második kötetre is nyertünk 300 000 forintot. Picikét karcsú, de végül is könyvet bele lehet szorítani. Igaba voltunk csütörtökön. Nem akarták elhinni, hogy 62 éves vagyok. Igazából a bennünk áradó Krisztus élete az, ami karban tart, megújít, sminkel, és egyebek. Én már szelektálok, hogy mivel vegyem körbe magam. És gondolom, ti is így vagytok ezzel, vagy legalábbis ezen az úton haladtok. A mércém az, hogy abból a dologból, amivel körülveszem magam, abból Krisztus élete árad-e. Hát a tanítást hallgatunk egyértelmű, a dicséretet hallgatunk egyértelmű. Ha showműsort nézünk a tévében, már nem igaz. És vehetjük sorba ugye a dolgokat. Legalábbis én most magamról beszélek. Aztán a sörös üvegből sem és Krisztus élete árad, és sorolhatnánk végig sorba. Tehát mindenki rendelkezik olyan isteni bölcsességgel, hogy meg tudja ítélni, hogy az a dolog, vagy az a személy, vagy az a baráti kör, az illik-e hozzá. Krisztus élete árad-e azon a dolgon, vagy személyeken, vagy baráti csoporton, felé. Ennek mi Krisztus életére van szükségünk. Látom, bólogattok, úgyhogy nem mondtam valami nagyon durvát. Mert a Biblia nem azt mondja, hogy ne igyál sört, és ne igyál bort, sőt, valamelyik igében az van, kinek tanácsolják azt, hogy egy kis bort igyál? Valamelyik levélben van, hogy gyomorpanaszra egy kis bort igyál. A mérték a fontos. Mert benne van a Galata 5.22-ben. A szellem gyümölcsei között a mértékletesség. Na most egy pohár bor egy jó pörkölt után segíti az emésztést, ásványi anyagok kerülhetnek a szervezetbe, ugyanígy a folyékony kenyérből is, de a mérték az, amit fel kell ismernünk, hogy meddig és ne tovább. A kávéra is ugyanez a helyzet, hogy a mérték. Mindenkinek a vérnyomása határozza meg, hogy mennyit fogyaszthat, de nem literszámra kell inni a kávét sem. A Biblia nem tilt, és a pásztoroknak sem szabad tiltani semmit, hanem jelen esetben is ugye a mértékletességről van szó. Hát mondjuk, ha most a drog kérdése jön elő, akkor nem azt a szót használnám, hogy megtiltom és ne csináld, hanem az téged nem épít, nem tanácsolom, gondold át, és a többi. Tehát ilyen felvezetésben. Úgyis a szíve mindenkinek indulni fog arra, hogy mit tegyen. Egy bizonyságot hozott az Úr elém. A Pilisben egy településen, egy kisvárosban tartottak utcai evangelizációt, de nem evangelistával, hanem ők maguk kimentek, van egy gitáros fiú, és szépen a dicséreteket pengeti. És sokan megállnak, voltak üdvösségek, és az Úr oda vezetett egy 15-16 éves fiút, aki már ugye a kábítószer rabságában volt. És ahogy befogadta az Urat, a könnyei gurultak, és felismerte, hogy ő rossz úton járt, mert elkezdett a barátaiért aggódni. Szóval ő úgy találkozott az Úrral, mint ahogy a Józsink az elmúlt hetekben, hogy ráugrott az Úr. Ez egy személyes találkozás volt, amilyen bizonyságot tett róla, és ahogy hallom, azóta is egyfolytában mondja a Tündinek a bizonyságokat. És hálát adunk az Úrnak, hogy Lajos ismét itt van közöttünk, és itt a fülönbe súgta, hogy az elmúlt héten nem volt ruhama. Pesten is az elmúlt két alkalom során hallottam buzdítást arra, hogy a bizonyságot nem a végén kell elmondani a pásztor fülében, mert akkor a hallgatóságnak már nem lehet átadni, hanem nyilvánosan, mert ez másokat is épít és buzdít arra, hogy a gyógyulást meg lehessen ragadni és el lehessen venni. Halleluja! Ha valakinek voltak allergiás gondjai, akkor tekintsük azt úgy, hogy az a múlté, mert a napokban erre volt kenet, és ma is. Folytatjuk az Isten érintése tanítás sorozatunkat. A harmadik rész következik, amelynek a címe Isten elhívása. Lapozzunk a Máté evangélium 23. fejezetéhez. Ha Isten valakit elhív az öt szolgálati ajándék valamelyikébe, nem kell folyton neki hangoztatnia, hogy mi a titulusa, és milyen ajándékot kapott az Úrtól. Nem kell csapdosni a mellét, hogy én ez vagyok, én az vagyok. Erre van ige a Máté 23-ban, 8-tól 12-ig olvassuk.
Ti pedig ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Mesternek se hívassátok magatokat, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik.
Amen. Amen. Hát itt gondba voltam, hogy most egy plébánost, aki elvárja, hogy atyának szólítsuk, minek szólítsam. Mert itt világosan mondja, hogy magunkat se címkézzük fel, hogy ilyen ajándékom van, ilyen posztban vagyok, és mi se szólítsunk másokat ilyen titulussal. Természetesen időnként meg kell nevezni, hogy ki milyen posztban van, de hogyha az előjárónkra gondoltok, ő se hirdeti folyton azt, hogy én egy apostol vagyok. Néha hallani, amikor a helyzet megkívánja, hogy igen, ő apostoli kenetben szolgál. Én, ha írok egy e-mailt, akkor általában úgy szoktam fogalmazni, hogy szeretett előjáróink. De nem nevezem apostolnak. Érthető, ugye? A fákon sincsenek címkék, mert a gyümölcs mindent elárul, amikor az beérik, hogy az milyen fa. Egy címke ugyanis nem jelent semmit. Isten elhívása és kenete nélkül. Egy befőttes üvegre fel lehet ragasztani ilyen szép dekoratív címkét, hogy cseresznye megy, de ha nem kerül bele semmi, vagy netán kiszúrja a bogár a celofánt és penészes lesz, akkor dobhatod ki. Vagy netán a következő évben őszi barack kerül az üvegbe. És már is a címke nem aktuális, és nem fedi azt, ami benne van. Tehát az a meghatározó, ami benne van, ami bennünk van, és nem a címke. Lapozzunk el az Efézus 4. fejezetéhez. Efézus 4. fejezet, 11-es, 12-es versét olvassuk el.
És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket a Krisztus testének építésére.
Amen. Ez az 5 szolgálati ajándék, amit Jézus adott. És ő hív el ezekbe a hivatalokba. És ő keni fel az elhívottat. Ezek az ajándékok haszonra adattak, hogy kiképezze a szenteket a szolgálatra. Röviden vegyük sorba az 5 ajándékot. Az egyik az apostol, ami szó szerint kiküldöttet jelent. Tehát el van küldve szolgálatra. Az apostolnál az összes ajándék működik. És Isten különleges céllal küldi el sok esetben az apostolt. Akár egy kemény területre. És az apostoli köpönyekben van benne az egyház alapításnak a képessége. Mert kenet nélkül azt sem lehet megtenni. És ezért szoktam csodálkozni akkor, amikor egy szolgáló kilép az Isten által rendelt helyéről, és úgymond alapít egy egyházat. Legyen az pásztor vagy evangélista. Az ő köpenyegében nincs benne az egyház alapításnak a képessége. És tudjátok, a tróli az meddig tud futni, szaladni? Amíg az áramszedő éri a drótot. És mivel a tróli az nem kötött pályás, egy kanyarba könnyen leszaladhat, kiszaladhat a drót alól, és csak addig tud futni, amíg a lendülete tart. Utána technikai káó. Proféta a következő. Isteni ihletés által szólja Isten terveit. A proféta is párosulhat más ajándékkal. Hégen például proféta és tanítói szolgálatra hivatott el. Az evangélista a harmadik, az evangélium örömhírét tűzzel prédikálja. Múlt hónapban tapasztalhattuk a két szomszéd településen. A szolgálatát jelek és csodák kísérik, és ez egy vonzerőt biztosít a számára, mert az emberek kíváncsiak lesznek, hogy hogy is van ez, hogy oda megyek a gyógyítósorba, és meg lehet gyógyulni, vagy a helyemen meg tudok gyógyulni. És számos bizonyság volt ugye énben is. Sőt, egy élő tanú van jelen, akire ráugrott a Szent Szellem. Negyedik a pásztor. A pásztornak egyszerűen pásztor szíve van. Szereti és gondozza anyáját, amit Isten rábízott. Az ötödik a tanító. Ő egy természet feletti ajándékkal tanít, azaz Isten igéjével táplálja a szenteket, és igen erős vágy van a szívén, hogy a szentek növekedjenek. És ezért van ez a táplálás a szívén, hogy csak adagolja, adagolja. Mindezek az ajándékok Jézus mennyei ajándékai Krisztus teste számára, vagy ismertebb néven az egyház számára. Nem emberek ruházzák át egymásra ezeket az ajándékokat. Amíg voltak királyok, ott általában apáról fiúra szállt a királyság. De az ajándékoknál nem így működik. Vannak olyanok természetesen, amikor a gyermek is elhívást kap a szolgálatba, egy szolgáló családban. De ez nem annak köszönhető, mert az édesapa vagy az édesanya Isten elhívottja volt. Mi helyesen tesszük, hogyha elismerjük a szolgálók életén levő elhívást és kenetet. Elismerjük és megtiszteljük. Isten soha nem marad adós. Ahova téged elvezet, ő ott gondoskodik rólad, és úgymond fizet. Gondja van a szolgálatodra. A tekintély a kenetből származik. A tisztelet csak is kenet által szerezhető meg. És hogyha valahol netán nem tisztelnek egy lelkészt, ezen el kell gondolkodni, hogy van-e kenete és elhívása ahhoz a hivatalhoz. Sajnos a tekintéllyel már visszaéltek, és időnként visszaélnek, a mai nap is, de az elhívás nem jogosít fel senkit arra, hogy Krisztus teste felett hatalmaskodjon. Te is, meg én is, csak azoknak vagyok pásztora, akikhez az Úr küldött. Nem az egész globális egyháznak vagyunk a pásztorai, csak egy csoportnak. Egyesek az egész Krisztus teste felett szeretnének uralkodni. De a Biblia nem ír olyat, hogy a felekezetek alá lennének rendelve egymásnak. Minden Krisztus hívő felekezet Krisztusnak van alárendelve. Amen. Az uralkodás kultuszmértéket is ölthet, hogyha nem a megfelelő helyen követelik a tiszteletet és a tekintélyt. Mert akkor szemét magasztalnak fel. Helyenként nem a tisztelet, hanem a megfélemlítés és a rettegés tartja egybe a nyájat. Sajnos hallani olyat pulpitusról, hogyha elhagyod a gyülit, akkor a pokolba kerülsz, hogyha nem nekem fizeted a tizedet, akkor megnézheted magad, de ezek mind sajnálatos ráhatások. Így próbálják maguknak megtartani a híveket. Azok pedig félelemben és rettegésben vannak, élik az életüket. Isten azért adja az ajándékait, hogy ezáltal szolgálja Krisztus testét. Nem manipulálásra adta Isten az ajándékokat, hogy ezzel manipulálják a híveket. Tudjátok, mi volt Jézus egyik utolsó tette? Megmosta a tanítványok lábát. Szolgálta a tanítványokat. Nekünk is fel kell ölteni ezt a hozzáállást, hogy legyünk mások szolgája, de ne rabszolgája. Természetesen a szolgálóknak meg kell felelni az ige által támasztott követelményeknek. Le van írva, hogy milyen legyen a presbiter. Szívélyes, szeretetteljes, kedves, igével telve, hittel telve, felsorolja. Isten senkit nem jogosít fel arra, hogy a tekintélyükkel visszaélve kegyetlenkedjenek a nyáj felett. Egyébként is jó ezt tudni, hogy minden pásztor, minden szolgáló elszámolással tartozik egy valakinek, a főpásztorunknak, az Úr Jézusnak. Fontos megérteni, hogy a dicsőség nem a miénk. A dicsőséget nem szabad érinteni. Sok esetben, amikor pásztornak megköszönnek valamit, vagy mutogatnak felfelé, hogy továbbadom a dicsőséget, mert én csak egy edénye voltam a kenet közlésének, vagy az ajándékok közlésének, semmi más. Aki mégis érinti a dicsőséget, az könnyen előidézheti saját bukását. Ugyanis a magasból le is lehet potyanni. Volt nálunk egy fűrészes, egy ilyen autó hátuljára volt beépítve a tűzifa fűrészelő szerkezete, még gyerekkoromban járt hozzánk, és azt mondta ez a Karcsi bácsi egyszer nagyon jó példaként, hogy ahogy a lepkék este repülnek a felkapcsolt lámpa fényéhez, és ott körbe-körbe-körbe, amíg el nem szédülnek és lepotyannak. És jó néhány ember ugyanígy teszi, hogy megy a világosságra, megy a dicsőségre, és addig-addig szaladgál, amíg egyszer csak lezuhan és lepotyan. Máté 20.16-hoz lapozzunk.
Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.
Amen. Amen. És közben lapozzunk el a János 15.16-hoz. Közben elmondom, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki. Vannak olyanok, akik Isten elhív a szolgálatra, vannak olyanok, akiket ezek közül felken és ki is küld a szolgálatra. Ezek mind szellemi dolgok. De vannak olyanok, akik testi oldalról közelítik meg az egészet. Elmennek a boltba, vásárolnak egy mikrofont, és megpróbálnak elindulni a szolgálatba. Elhívás és felkenetés nélkül. János 15.16.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek.
Amen. Azt hiszem, hogy ezzel két igéhez nem kell különösebben mit hozzáfűzni. A szolgálat nem szakma, és nem megélhetési forrás. A szolgálat Isten természet feletti elhívása. Nem vonható párhuzam, hogyha valaki sikeres vállalkozó, akkor ő belőle biztos jó prédikátor lesz. A kettőnek nincs köze egymáshoz. A szolgálat egy szóval határozható meg, munka. Bill Kaiser egyszer szólt arról, hogy ő hogyan kezdte a szolgálatát. Természetesen ez úgy működik, hogy az új pásztorok, pásztorjelöltek, azok valahonnan kinövekednek valamilyen szolgálatból. Tehát van egy olyan személy, aki már előttük jár bizonyos mértékben. Őt is összehozta az Úr egy ilyen személlyel, és miután újjászületett, betöltekezett Szent Szellemmel, nem sok idő múlva azt mondta az előjárója, hogy most menjünk erre a településre, és kezdjünk egy munkát. Fogalma se volt, hogy mi az, hogy munka, mit akar ez a szó. És akkor elkezdték szervezni a gyülekezetet, szórólapoztak, plakátoztak, és azt mondta, na most akkor állj ki és prédikálj, kezd a munkát. Nem tudom, emlékeztek erre? Hogy nagyon hamar volt. Tehát nem volt egy-két év, hanem nagyon gyorsan. Tehát ez így belém ragadt, hogy a szolgálat az egyenlő munka. Itt is egy munkát végzünk. Ti is a szomszéd településeken egy munkát végeztek. Három nevet említek a teljesség igénye nélkül. Péter, János és Jakab szorgalmas halász emberek voltak, amikor Jézus elhívta őket. Mi ebből a tanulság? Hogy a szolgálatot nem a lusta embereknek találták ki, hanem azoknak, akik teljes erőbedobással képesek dolgozni az Úrért. János 9.4. A cselekedni szó a görögben azt is jelenti, hogy dolgozni.
Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.
Tehát meg kell fogni a munka végét addig, amíg van rá lehetőség. Isten elhívása szent és örök. És ez messze túlmutat minden hétköznapi dolgon. Róma 11.29 azt írja, hogy Isten elhívása megbánhatatlan.
Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.
Tehát soha nem vonja vissza attól a szemétől, akit ő valamilyen ajándékkal felszerelt, a kenetét sem vonja vissza, az elhívását sem vonja vissza. Jól lehet, vannak olyanok, akik elhívottak, felkentek és kiálltak a munkából. De az elhívás ott van az életük felett, meg az ajándékok is. Az elhívás egy életre szól, és ott fog égni az életedben, és szinte felemészt, hogy azt betöltsed. Krisztus testében nem lehetnének használaton kívüli tagok. Mert a teljesség, ahogy a múlt héten ezt kibontottuk, az akkor van meg, hogyha Krisztus teste összeáll, együtt működik, mert az ajándékok szét vannak osztva a testben. Úr Jézus egyedül birtokolta a kenetnek a teljességét, gyülekezeti testben tagonként van szétosztva, ezért fontos a gyülekezeti testnek együtt munkálkodni, együtt áradni a szellemmel. Probléma származik abból, hogyha hívők hosszú időn keresztül csak üldögélnek és melegítik a széket. Mert mindenkinek van valamilyen elhívása. Előző alkalommal beszéltünk a segítőszolgálatról. Az is nagyon sokrétű. Nagyon sok helyütt kínálkozik lehetőség, hogy a szentek szólják az örömhírt. Először is otthon, a rokonságban, szomszédok is vannak, laksz egy utcában, van egy munkahelyed, és nem sorolom tovább. Rodney szolgálót 1979-ben kente fel az Úr, és prédikálásra hívta el. És ahol lehetőség nyílott rá, ő kész volt mindenhol prédikálni. Ilyen a kálmánunk. Ha egy utcán kell evangelizálni, vagy szolgálni, vagy egy aluljáróban, ez számára nem akadály. Rodnit nem érdekelte, hogyha csak ketten hallgatják a tanítást, nem érdekelte, hogy ki hallgatja, milyen származású, és azt sem érdekelte, hogyha egy városon átutazott, és előtte telefonon beszélt a pásztorral, és mondta, hogy átutazok, és megyek tovább, abban bízva, hogy esetleg ugye lekapcsolja, és megkéri, hogy nála is tartson egy alkalmat, de általában jó utat kívántak neki. Ez se érdekelte. Egy alkalommal kibérelt pár száz ülőhelyes termet, szórólapok ezreit szórta szét, amelyen négy napos evangelizációs alkalom sorozatot hirdetett meg. Ebből feltételezem, hogy evangelista ajándékkal kenetett fel. Első este volt 8 fő. Örült és nagy tűzzel szólta Isten igéjét. Negyedik estére 40 főre duzzadt a létszám. A több százas teremben. Tehát ezt viszont ő megőrizte, mint kiindulási pontot, hogy tudjon visszatekinteni, honnan indult. Otthon majd megnézhetitek, a Zakariás 4.10 említi azt, hogy kicsin kezdett. Az Úrnak a mondandója ezzel kapcsolatban az, hogy nevesd meg a kicsin kezdetet. Két ige is kínálkozik ehhez. Az első a Máté 25.21.
Az ő ura pedig mondané ki, jól vagyon, jó és hű szolgán, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.
A lényeg az, hogy kevésen voltál hű, azt megcselekedted, ezért többet kapsz. Több feladatot, több talentumot, és így tovább. Lukács 16.10-ben van a következő igénk. Kezdetben Isten nem nagy dolgokat vár el tőlünk. Ő azt szeretné, hogy ezt a kicsit, amit ránk bíz, azt megtegyük. Lehet, hogy csak annyi, hogy egy örömhíradó dobjál be valakinek a postaládájába. Lukács 16.10.
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Amen. Tehát mindenképpen oda kanyarodunk vissza, hogy a kevésen is meg kell állni. Akár egy kevés létszámú induló gyülekezeten, akár még nincs annyi szókincs, még kevesebb a szókincs, de azon a kevésen, ami van, azon meg kell állni. Rodninak tanácsolták, mert ugye először ilyen döcögősen indult a szolgálata, hogy a biztonság kedvéért azért jó lenne neked egy mellékállás. Ügynökölj egy kis biztosítással, persze ő ezt visszautasította, mondván, hogy az Úr engem el fog tartani. És ha visszaemlékszem, én is így voltam a legelején, amikor hallottam a tanításokat, hogy az Úr az én ellátásom forrása, és amikor 99. januárban megszűnt a munkaviszonyom, én is úgy voltam, hogy hát majd az Úr eltart engem. Még akkor nem tudtam, hogy lesz-e nyugdíjam, mennyi nyugdíjam lesz, hány év kell a nyugdíjhoz, de hát majd az Úr eltart engem. Ott van szemem előtt ugye Bill Kaiser és sokan mások, ugye? Nem csak őket, hanem hát azért a szolgálókat ugye az Úr eltartja különböző csatornákon keresztül, ugye? Utána tanácsolták a feleségének, hogy hát ha te nem, akkor a feleséged valami mellékállást azért csinálhatna. De ők eltökélték, hogy a nehéz időkben sem adják fel sohasem a szolgálatukat. Idővel meg fogod találni a kijelölt lőállást, Isten tervét és célját az életedben, de hangsúlyozom, hogy ehhez időre van szükség. Kenneth Hagin is beállt a tanítószolgálatba, és tizenvalahány év múlva az Úrtól kapott egy intést, hogy a prófétai ajándékokat elhanyagoltad, mert csak a tanítói vonalra álltál rá. A szolgálat betöltéséhez bizony meg kell fizetni az árat. Olvastuk az előbb ugye a Máté 20.16-ban, hogy sokan vannak az elhívottak, de egyesek halogatják. Szabad fordításban, ugyanazt jelenti. Egyesek halogatják a szolgálatba állást, kifogásokat hoznak. Annyi befőzni való van. Kicsi a gyerek, idős a nagymama meg a nagypapa. De Isten ezekre is tud adni megoldást. A felkentek közül sem tölti be sajnos mindenki Isten elhívását, mivel nem hajlandók megfizetni az árat. Azaz, elkülönülni a világtól. A világi szokásoktól, a világi barátoktól, a világi műsoroktól is sorolhatnám. Megint csak az a kép jön be, hogy nekünk olyan helyre kell csatlakoznunk, ahonnan Krisztus élete árad. Ez a jó hely. Tehát akik halogatják, azok nem készek hűségesnek lenni a kevésen, és számukra Isten nem is tud biztosítani többet. Több kenetet, több bárányt, és egyáltalán növekedést a szolgálatban. Isten az egész Krisztus testét használni akarja. Ennek érdekében az utolsó időkben sokakat meg fog látogatni és ki fog küldeni. Gondoljatok párra, egy keresztény üldöző ember, akkor még Saul volt, gondolták volna az ismerősei, hogy ő hamarosan Isten elhívottja és az evangélium hirdetője lesz? Nem. De Isten látta az ő hozzáállását, szívét, hogy meg tudja változtatni, és meg is tette. Meg is látogatta. Mindnyájunknak van elhívása az öröm hír terjesztésére, És ezen túlmenően a békéltetés szolgálatára, amit a múlt héten meg is magyaráztunk, hogy az embereknek el kell magyarázni, hogy ember és Isten között békesség van. Megbékélt Isten az emberrel. Nem haragszik az emberekre. Szereti az embert. Kezd el a környezetedben, és növekedést fogadni Isten. Újabb ajtókat és helyeket fog kinyitni. Rodney kapott egy nagyon fontos útmutatást az Úrtól, hogy üzenet nélkül nem menj szolgálni. Rodney bibliaiskolában tanított, és megkérdezte a tanítványokat. Hányan szeretnétek prédikálni? Összes készben volt. Hányan szeretnétek egy helyet, egy gyülekezetet? Összes készben volt. Harmadik kérdés így hangzik. Hányatoknak van üzenete? Egy készben volt fent. Rodney válasza a következő volt, hogy először üzenetet kéri az Úrtól, és csak azután helyet a prédikálásra. Mert mi haszna a helynek, ha nincs üzenet? Természetesen Isten akar adni üzenetet, lehet, hogy csak egy mondatot, és hogyha ezt hűségesen átadod, akkor sokkal többet fog ezután rád bízni. Péter az ékes kapunál mit mondott? Apostolok cselekedetei 3:6. Nem csak mit mondott, hanem Péter az ékes kapunál mit adott át a sántának? Nézzük meg. Apostolok cselekedetei 3:6-ban.
Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyom nincs nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názereti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj.
Amen. Az adta a szó görögben azt is jelenti, hogy ajándékoz és átnyújt. A béna, az gyakorlatilag koldult. Egy kis alamizsnát várt. A kaphatna szó az előző versben azt jelenti, hogy lambanó a görögben. Tehát meg akarta ragadni, el akarta venni azt, amit neki kínálnak. De Péter nem fizikai dolgot kínált, nem pénzt, nem ételt, hanem azt, ami a szellemében volt, a krisztusi életet. És azt mondta, hogy kelj fel és járj, és megtörtént a csoda. A mi esetünkben is élő víznek kell kiömlenni a bensőnkből, és így életet tudunk átadni a hallgatóságnak, vagy akivel éppen kapcsolatban kerülünk. El kell tökélni magunkban és mindannyiunknak, hogy engedelmeskedünk Istennek, és töretlenül végrehajtjuk az ő akaratát, az ő tervét az életünkben. És nem lehet akadály, ha gonoszul beszélnek rólunk. Nem lehet akadály, hogyha rémtörténeteket találnak ki rólunk. És az sem lehet akadály, hogyha káromolnak bennünket. Nem szabad, hogy ezek megállítsanak. Ha azt mondják, hogy itt varázslás történik, akkor próbálj meg válaszolni azzal az igével, ami úgy szól, hogy jaj azoknak, akik az igazat hamisnak mondják. Nem mindenki fogadja be az igét. Tehát az Úr Jézus munkáját bántalmazzák. Tégy meg minden tőled telhetőt, és előre haladást kapsz a kenetben is az Úrtól. Természetesen idő kell ahhoz, hogy valakinek a szolgálata neves legyen. Előjárunk már 20 éve Magyarországon, az ő nevét már ismerik. Azért az evangelista nevét is ismerik itt helyben is, ugye? Jézus 30 évet töltött el a felkészüléssel, hogy 3,5 évet szolgáljon. A felkészülés ma sem kikerülhető. És miután valakit az Úr elhívott és felkent a szolgálatra, utána is folyamatosan készülnie kell. És készül is. 98-ban kezdtem a szolgálatot, Addig ott állt a számítógép a sarokba, hozzá se nyúltam. De jött az indítatás, hogy elővele, nem jártam iskolába, de az úr megtanított, hogy mit, hogyan kell. Mai napig is úgy van, hogy valamit nem tudok, akkor kérdezem az urat, és kisváltatva jön egy sugallat, egy bölcs gondolat, hogy így kell csinálni. Lényeg az, hogy már a szolgálatom elején elkezdtem különböző szórólapokat csinálni, kivonatoltam dolgokat. Most, ahogy visszatekintek, az a kenet már elkezdett munkálni, és csak csináltam, nem érdekelt az, hogy most mennyire lesz hasznos, de gyakorlatilag az egy begyakorló időszak volt. Kívánni kell azt, hogy az ember magasabbra hatoljon Isten dolgaiban, és az igébe pedig mélyebbre hatoljon. Swigelsworth állandóan elégedetlen volt, és ez egy hajtóerő volt a számára, és így tudott előre nyomulni azon az úton, amit Isten kijelölt a számára. A mai élő szenteknek is ideje kiszállni a tévés fotelből, cselekedni az igét, hirdetni az örömhírt, és a kenet növekedni fog mindannyiunk életében. Amen. Bízom benne, hogy volt valami használható a mai napon is a számotokra, vagy megerősítés, mert az is jó ám a megerősítés, nagyon szeretem, hogyha már tudom, meg úgy csinálom, de azért hallom, hogy elhangzik a pesti tanításban, akkor nagyon örülök neki, hogy ez egy megerősítés volt a számomra. A kézrátételt a Biblia tanítja. Ez igazából Isten jelenlétének és érintésének a megnyilvánulása. Amit persze egy új nem nagyon ért, de ettől még nem kellene butaságokat beszélni. Úgyhogy amikor a kézrátételre kerül a sor, akkor gyakorlatilag egy áldást kap az ember. Mert Isten kenete, Isten gyógyító ajándéka is egy áldás. És ezt be lehet fogadni. De be is lehet zárkózni. Az illető nem kap semmit, aki bezárja a szívét. Ez ritkán fordul elő egyébként, mert általában azért jönnek az emberek, hogy kapni akarnak. Gyógyító sor következik, és gyertek ki áldásra. Az eldőlés pedig abból származik, hogy amikor a természet feletti erő találkozik a természetes fizikai testtel, nem biztos, hogy meg tud állni a lábán. Nem kell semmi másra figyelni, hanem Jézusra kell figyelni. Vesd Jézus karjaiba magadat! Köszönjük, Atyám, hogy egy gyermekeidet, hálát adunk az engedelmes szívükért. Köszönjük, Uram, hogy nyitott a szívük, és meghallják a Szent Szellem szavát, Isten üzenetét, és követik őt a Jézus Krisztus szent nevében. Szabadok vagytok a Jézus nevében. A Jézus Krisztus szent nevében megáldunk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és megtiltjuk, hogy a betegség bármilyen formája közelítsen hozzád. Szabad vagy Jézus nevében. Szabad vagy minden problémától a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked engedelmes szívét. Hálát adunk, hogy nyitott a szíve a Szent Szellem üzenetének a meghallására, a megcselekedésére. A Jézus nevében. Megáldunk a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked nyitott szívét. Hálát adunk, hogy meghallja a Szent Szellem vezetését, követi azt, és betölti az ő elhívását. Megáldunk Jézus nevében. Minden mennyi áldással a Krisztusban. Köszönjük, Atyám, hogy Te vagy az ellátásának a forrása, és Te gondoskodsz róla a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a Te gyermekeidét, köszönjük a nyitott szívüket, hálát adunk, hogy hallják a Te szódat, megcselekszik azt a Jézus nevében. Köszönjük az odaszánt szívüket a Jézus nevében, és megáldjuk a magjaikat. Megáldunk Jézus nevében, minden mennyi áldással a Krisztusban. Hálát adunk a nyitott szívezét, és köszönjük, hogy hallod a Szent Szellem vezetését, követed azt engedelmesen, és megcselekszed az Úr akaratát az életedben a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked nyitott szívét. Hálát adunk, Uram, hogy hallja a te hangodat, megcselekszi engedelmesen a te akaratodat az ő életében. Megáldunk minden mennyi áldással a Krisztusban, a Jézus nevében. Atyám, köszönjük a te gyermekedet, köszönjük az ő magjait, amelyek áldottak, és bőségesen kamatoznak a Jézus nevében. Hálát adunk, Uram, az ő életéért, a nyitott szívéért és az engedelmességéért a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám. Hálát adunk a te gyermeked életéért, köszönjük a nyitott szívedet. Hálát adunk, hogy követed a Szent Szellemet a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Köszönjük a Szent Szellem helyreállító munkáját a testedben, amely naponta megújít, megfiatalít és helyreállít a Jézus nevében. Amen. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a kereszten bevégezted a munkát, megváltottál bennünket a betegség, a szegénység és a szellemi halálátkától. Szabaddá tétettünk általad. Köszönjük a szent véráldozatot, a megtört testület, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. Érj minden dicsőség, Uram! Hálát adunk, Uram, a Szent Szellemedért. Köszönjük az ajándékokat, amelyek a mai napon is munkálkodnak. És köszönjük az áttöréseket, szabadulásokat. Hálát adunk, hogy a kenettel telt ruhadarabok otthon, a testekhez érintve, működésbe lépnek a hit által. Kiárad a kenet, és megtöri az igát, leesik a teher, mert kiesik a szög a falból a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a te érintésedet, és a Szent Szellem naponta megújító munkáját a Jézus nevében. Amen. Mivel régen volt a Lajos nálunk, a könyvjelző levő imádságot elmondjuk együtt. Az elején, ami van, ez az üdvösség imája, és az a lényege, hogy aki befogadja szívébe Jézust, annak megvan az örök élete. Valószínű, hogy annak idején ezt megtettük, de most megerősítésképpen elmondjuk. Álljunk fel egy pillanatra. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Feltámadt a halálból.
Feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Kérlek Jézus,
költözz
a szívembe,
és
teremts újjá engem.
Hittel megvallom,
Jézus, te vagy az én Uram,
Jézus, te vagy az én Uram,
te vagy az én megváltóm,
te vagy az én gyógyítóm,
én meg vagyok váltva,
újjászülettem Krisztusban,
az ő szent vére,
megtisztított minden bűntől,
köszönöm Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen. Római levél írja azt, hogyha a szívünkben levő krisztusi hitet a szánkkal kimondjuk, akkor megkapjuk a mennyei útlevelet. Ez egy fontos dolog. A másik oldalon van egy másik imádság, ezzel fogjuk folytatni. Múlt héten is említettem, hogy a Szent Szellem, a Szent Háromság harmadik személye, a magyarban sok helyütt Szentléleknek találjuk. Ez ne zavarjon senkit, mert ez megint csak címke, egyik helyen így címkézik, másik helyen úgy címkézik. Lényeg az, hogy a Szent Háromság harmadik személyéről van szó. És akkor így mindenki előtt tiszta a kép. Lukács evangélium 11. fejezet 13. versében azt mondja az ige, hogy ha mi megkérjük Istent, hogy kereszteljen meg bennünket, töltsön be bennünket a Szent Szellemével, akkor ő ezt az ajándékot nagy boldogan nekünk adja. És semmi más nem kell tennünk, kérnünk kell. Következő imádság van a segítségünkre, amit szintén mondjuk együtt. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
A Te ígéd alapján!
A Te ígéd alapján!
Jézus nevében!
Jézus nevében!
Kérem tőled a Szent Szellemedet!
Kérem tőled a Szent Szellemedet!
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel!
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel!
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel!
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel!
Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat!
Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat!
Megválaszoltad azt!
Megválaszoltad azt!
És megkereszteltél a Szent Szellemmel!
És megkereszteltél a Szent Szellemmel!
Jézus nevében beteljesedtem!
Jézus nevében beteljesedtem!
Csordultig lett a szívem!
Csordultig lett a szívem!
A Szent Szellemmel!
A Szent Szellemmel!
Ennek jeleként! Nyelveken fogok imádkozni!
Nyelveken fogok imádkozni!
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést!
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést!
A Szent Szellem örökre bennem él!
A Szent Szellem örökre bennem él,
és velem marad,
és velem marad,
és elvezet minden igazságra.
És elvezet minden igazságra.
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Amen. Foglaljatok helyet. 18. a pesti tanítás címe: a szerelmes fiút hallgassátok. Ebből egy rövid összefoglalót készítettem. Tanításban szerepelt a Szamártan mese, amikor a csacsi belesik a kútba. A tanulság, hogyha terhek rakódnak rád, dobd le, és helyezd a talpad alá, mert ez visz téged a győzelemre. Egyben ugródeszka ahhoz, hogy feljebb kerülj. Ne add fel, Isten mindent képes a javunkra fordítani, és ebből kimenekedés származik. A sorsunkat úgy kell tekinteni, beállítani, hogy a sorsunk az ugyanaz, mint ami megvan írva. Ezt meg lehet vallani. Akik sok időt imádkoznak nyelveken, sok megértést kapnak szellemben, megoldásokat helyzetekre, és ha jól értettem, a pénteki pesti imakört nem 16-tól 18 óráig tartják, hanem 16-tól 20 óráig, mert pénteken már nagyon sokan a munka végeztével be tudnak csatlakozni az internetes vonalba, és ez ki van hosszabbítva. A Zsoltárok 27 lett elemezve, ha szabad így mondanom. Ennek a lényege: az Úr az erősségünk, a rák nem eheti meg a hívők testét, az ellenség elhull, elbukik. Most a füstös képűre is lehet itt gondolni, ugye? Aki a rákot és egyéb problémákat, betegséget próbálja előhozni és rá helyezni a szentekre. A kérdés az, hogy te kijelented-e előre a győzelmet, amit még nem látsz, csak hitben megragadtál. Az Úr sátorában oltalom van, öröm van, és Isten kívánja, hogy keressük az ő arcát, az ő akaratát, és a megoldásukat, a mikénteket. Egy biztos, hogy az Úr képes megtartani, mert bennünket az élőknek a csomójába kötött bele. Tudjátok, régen, még gyerekkoromban láttam ilyet, nem volt nagyon pénztárca, volt egy zsebkendő, nem is papír, hanem textil zsebkendő, és az apró pénzt bekötötték a zsebkendőnek az egyik sarkába. És nem veszett el. Tehát mi így vagyunk bekötve az élő csomójába. Volt szó Jézus színe változásáról. Nagyon röviden néhány gondolat. Az ima mélysége bennünket szellemi magaslatokra visz fel. Azt tudjuk, hogy Jézus a teljes erő birtokában volt, a kenet teljességét birtokolta, mégis imádkozott. Mire tanít ez bennünket? Hogy az ima nélkülözhetetlen. Megjelent a hegyen Mózes és Illés, és Jézus haláláról beszéltek. Tehát egy profétaként ugye működtek, akiknek ezt nem kellett hallaniuk ott a tanítványoknak, őket elnyomta az álom. Tehát Isten nem mindent közöl mindenkivel. Csak ami az adott személyre vonatkozik, vagy az adott időpontra vonatkozik. És Péter mit mondott ott a hegyen? Hogy olyan jó itt lenni veled, Uram. Építsünk 3 hajlékot. Illésnek, Mózesnek, meg neked egyet. Emlékeztek a történetre, ugye? Ezzel a dologgal több probléma is van. Pétert senki nem kérdezte. Neki hallgatnia kellett volna. És a következő hiba pedig az, hogy Jézust egy lapon említi a két prófétával. Isten azt mondta, hogy őt hallgassátok, a fiammal foglalkozzatok, mert nála életnek beszéde van. Tehát ne álljunk Isten útjába, ami okos dobozunkkal, hogy mi milyen jó dolgot találtunk ki. A Róma 3.21-et lapozzuk fel egy pillanatra még. Ott két tanulról beszél az ige, és valaki régebben kérdezte tőlem, hogy mi ennek a versnek az értelme. Róma 3.21.
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták.
Ezt kérdezték meg, hogy mi ez, hogy a törvény és a próféták? Hogy tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták? Mit mondtam az előbb, hogy megjelent ott a hegyen két tanú, Mózes és Illés. A törvényt Mózes képviseli, a prófétákat pedig Illés. Dicsőség Istennek, van egy világosságunk erről. A Biblia ír szolgáról és ír fiakról. A szolga fél a büntetéstől, a fiúság pedig egy új járás Istennel. Ezért mondja az ige azt, hogy nem a szolgasság szellemét kaptuk ismét a félelemre. A törvény eltörlésével nyertük el mi a fiúságot. A kettő között a különbség az, hogy a szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ura, de a fiak szabadok, és az atya mindent megoszt velük. A János 20.17-ben ezt olvassuk el még. Jézus azt mondja, hogy felmegyek az atyához.
Mondanék ki Jézus, ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez.
Amen. Úgy kezdi, hogy felmegyek az én atyámhoz, de aztán ezt kiszélesíti, és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ez egy csodálatos dolog. Ebből is kiviláglik, hogy Jézus a kizárólagos út az Atyához. De vannak konkrétabb igék, amelyet ezt leírják még más helyen. Az Atya parancsolta Jézusnak, hogy mit szóljon. Jézus elhozta hozzánk az Atya szívének az életét, és az örök életet közölte velünk, amikor befogadtuk őt. Az Atya azt mondta, hogy gyönyörködöm a fiúban. Miben gyönyörködött? A fiúnak az engedelmességében. Úgyhogy, ha mi szeretnénk örömet szerezni az Úrnak, akkor mi is legyünk engedelmesek Isten akaratának. És ugyanúgy örvendezik bennünk is, mint a fiában. Isten odaadta Jézus nekünk, és azt mondta, hogy őt hallgassátok. Majd amikor Jézus ideje kezdett lejárni a földön, ő felvezette a vigasztalót. Megnyitotta az emberek szemét. Bár a mai napon is sok helyütt nem foglalkoznak a Szent Szellemmel. Nem lehet róla beszélni. Pedig úgy szolgálna a hívők felé, és lezárják ezt a vonalat. Jézus átadta a feladatát. Adott nekünk egy Szent Szellemet, és nekünk a Szent Szellemmel kellene együtt járnunk, és hallanunk tőle. A Szent Szellem szolgálata a következő. Szólja, amiket hall az Atyánál, és amiket hall a fiútól, és a bekövetkezendőket megjelenti nékünk. Egyik testvérünk nem régen mondta, hogy ő mindig tudta előre, hogy mikor fog külföldre menni dolgozni. Itt a magyarázat. A Szent Szellem közlése felénk, az pont olyan, mintha Jézus mondaná. Ha ő benne maradsz, és ő ráfigyelsz, az összes ígéret beteljesedik az életedben. A 2 Korintus 1.20 írja azt, hogy igenné és amenné lett.
Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.
Hát ez egy annyira könnyen érthető igevers, de a két másik verzió, ami pesti tanításban elhangzott, az megnyitja a szemünket erre is. Isten ígérete Krisztusban teljesedett be, azaz lett igenné. És mi erre mit mondunk? Áment mondunk, hogy úgy legyen. Legyen az gyógyulás, anyagi áldás, bármi. Isten azt mondja, hogy ezek az áldások a tiéd, te válaszképpen azt mondod, hogy ámen, elfogadom. Az 1 Mózes 15.6-ban azt mondja az ige, amikor Ábrahám ugye idős korban várta a gyermeket, hogy Ábrahám hitt Istennek. Ez a hit szó a héberben az ámán. A Strong számozása a H539-es. És ebből az ámán szóból keletkezett az ámen. Amikor az ige azt mondja, hogy Ábrahám hitt Istennek, akkor ő gyakorlatilag annyit tett, hogy áment mondott, beleegyezett Isten ígéretébe, hogy igenis, lesz fia. A beleegyezéshez te is kell lesz. Hogyha áment mondasz, azt senki sem tudja elvenni tőled. Tehát figyelj oda, hogy mire mondasz áment. Ha áment mondtál, ahhoz ragaszkodj. Úgyhogy nagyon jó kis kijelentések érkeztek. Halleluja. Egy rövid gondolat, amit az Úr szembe hozott. Ezt valaki látásban vagy álomban kapta, hogy az Úr előtt volt egy szolgáló, aki írt egy könyvet, és volt egy átlag bárány, egy egyszerű bárány, aki szintén írt egy könyvet. És az Úr Jézus előtt álltak, és megítélte a munkájukat. A pásztor könyve az, mint a füst, ellobbant és megsemmisült a könyv. Amit egy asszony írt, Jézus kezében aranyá formálódott, készített belőle egy koronát, és rátette a hölgy fejére. Mi ennek a mondani valója? Az, hogy nem az számít, hogy ki milyen hivatalt ölt be, hanem ki mennyire van az igében. Nekem is lesz olyan könyvem, ami bízom benne, hogy megáll az Úr előtt, az igei témájú könyvek, és lesz olyan könyvem, ami valószínű, hogy el fog füstölögni, ez a Szántód monográfiája. Mert nem csak Szántód, mert benne voltam Zamárdiba, meg környéken pár monográfiában, mert azok nem igei dolgok. Egyébként szép dolog, mert élveztem, de most, ahogy belegondolok, nem Krisztus élete árad abból, vagy abban. Tehát nekünk hívőknek Krisztus életével kell foglalkozni. És a mennybe az ülőhelyünk, képzeljétek el, hogy elő pár szék van, hátul pedig szélesednek a sorok. Minél nagyobb az igei tudása valakinek, annál közelebb kerül majd a mennyben az Úrhoz. Egyébként, akiben nincs kellő világosság. Tehát egyszer valahol újjászületett, és soha nem jár gyülekezetbe, nem épül a szelleme, nincs igei tudása, nincs benne kellő világosság, el se tudná viselni Istennek azt az erős dicsőségét. Ahogy látást kapott erről, előjárunk, hogy egy nagy V-alakban helyezkednek el a szentek a mennyben az Úr trónja előtt, és ennek a sornak a vége másik csillagrendszerekben van. Úgyhogy mi szeretnénk minél előrébb jutni, ezt pedig úgy érhetjük el, hogy itt magunkba szívjuk az igét. Dicsőségesen felemeltetett. Keresztcsontban van gyógyulás.